Szentvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Szögecki Sára, pszichológussal és komplex művészetterapeutával Tóth Enikő beszélget. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és kedves vendégemet, Szögecki Sárát, aki pszichológus és komplex művészetterapeuta. Üdvözöllek a stúdióban.
Köszönöm, hogy itt lehetek.
Az első kérdésem arra vonatkozna, amivel szoktuk általában kezdeni, hogy hogyan nőttél fel, milyen a családi háttered, honnan érkezel?
Az én életem az Budapesten kezdődött, én itt születtem, ugyanakkor a szüleim ők miskolciak voltak mindketten, és amikor befejezték mindketten a főiskolát, akkor visszaköltöztünk Borsodba, és Miskolc mellett van egy kis falu, Bükszent Lászlónak hívják, és én ott nőttem fel. Nem, hivatalosan nem hívhatom szülőfalumnak, de igazából ott az a közösség az elképesztően meghatározó volt az én életemben. Ez egy egyutcás falu, és a szüleim, a nagynéném, meg még előtte volt egy másik ott lakó, ők voltak az első ilyen úgynevezett gyütmentek, akik beköltöztek a faluba. Olyan zárt közösség volt ez a lászlósi közösség, hogy konkrétan ők így egymás között házasodtak, még Bükszent keresztiekkel még néha napján, de hogy nem nagyon költöztek oda, máshonnan jött emberek. Az első betelepülők között mi is ott voltunk, az én családom. És nekem mélyen hívő római katolikus szüleim vannak, és engem valahogy ez az egész a hittel való kapcsolat, a templomi közösségek, maga a Biblia is nagyon szerves részét képezte nekem így a gyerekkoromnak és a mindennapjaimnak. Bükszent Lászlón is volt egy templom, ahova nagyon-nagyon sokat jártunk, ott is volt gitáros kórus, 0 éves kortól fölfelé mindenki ott akkor együtt énekelt. De Miskolcon a Minorita templomban volt egy csodálatos atya, Kartal Ernő atyának hívták, és anyáik még ifikorukban ismerkedtek meg vele, és akkor ott az ottani ifjúsági csapat, mindenki összeházasodott, mindenki családot alapított, és megszületett ez az igény, hogy jó lenne itt valami családos közösséget létrehozni és formálni. És a Bükszent Lászlósi létemen, falun kívül ez a közösség volt, ami hihetetlenül meghatározta az életemet. Nem volt minden vasárnap mise, azt hiszem 2 hetente találkoztunk, de akkor ilyen nagyon gyerekközpontú misék voltak. Tényleg így Ernő bácsi max. 10 percet prédikált, együtt csengettük a csengettyűt, ott is gitáros énekek voltak, de ezen kívül is ezek a családok elkezdtek aztán egymással összekapcsolódni, nyári táborokat szerveztek a felnőttek, és ott is mindig nagyon nagy fókusz volt arra, hogy a gyerekeknek is legyen program, közösen is programozzunk, de a szülők is el tudjanak menni töltődni. Talán kamaszként fogtam fel ennek az egésznek a struktúráját, gyerekként csak azt értem meg, hogy ez mennyire jó, és hogy lehet egymással pingpongozni, meg sokat éneklünk együtt, meg kézműveskedünk, de aztán, ahogy nőttem, úgy felfogta az agyam, hogy ez a szülőknek is egy hihetetlen nagy erőforrás volt, hogy ők páros programra is el tudtak menni, egymással is tudtak beszélgetni, sok felől hívtak meg különböző szerzeteseket, atyákat, akik ilyenkor nekik lelki fröccsöt adtak, ilyen nagyon modern kifejezéssel élve, és az a nagyon-nagyon csodálatos, hogy azóta ez a közösség így megszűnt, és így mi meg a szélrózsa minden irányába szétszórottunk, de bármikor, amikor találkozok azokkal a gyerekekkel, akikkel így együtt felnőttünk, így ugyanott folytatjuk, mint ahol abba hagytuk, és vannak, akik már mondjuk nem feltétlenül mentén az itt értékrend mentén élik a mindennapjaikat, de hogy kimondatlanul is értjük egymást, és nem találkoztam még olyan emberrel, akinek lettek volna ilyen élményei. Én cserkészkedtem nagyon sokáig, és ott volt egy kicsit hasonló így az érzés, hogy amikor összetálkozok egy cserkészet, te is cserkész, én is cserkész, han, és akkor mindent értünk, mert hogy ott is van egy közös narratíva, közös élmények, mindenki járt cserkésztáborban, mindenki állt már hatalmas tábortűz mellett, ismerjük ugyanazokat a játékokat, szóhasználatot, stb. De hogy nekem ez egy nagyon-nagyon meghatározó élmény volt, és mind a mai napig is így viszem a szívembe, hogy ez több volt szerintem, mint egy közösség. Tényleg olyanok voltunk, mint egy hatalmas család lennénk. És hogy ezt így nem tudja az ember elfelejteni, meg kitörölni az agyából, meg a szívéből, hanem ez így halálunk napjáig így kísérni fog minket.
Hát nagyon jó ezt hallgatni, és tényleg úgy el tudom képzelni ezt az egészet, hogy kis helyen vagytok, együtt vagytok, és így ennyire figyeltek egymásra. És mondtad, hogy egy első gyűjtmentek voltatok a faluban. Járt ez egy kis kívülállóság megtapasztalásával, vagy azért hamar sikerült integrálódni, akár emiatt a vallási közösség miatt? Hogy volt ez?
A szüleim, ők nem ismeretlenül költöztek arra a vidékre, hanem volt ott egy baráti család, akik ők így a keresztény közösségen keresztül ismertek meg, és szerintem ez nagyon-nagyon sokat segített, hogy ez a család, ők tűzgyökeres lászlósiak voltak, és az, hogy látták a falubéliek, hogy na mi hozzájuk kapcsolódunk, ismerjük őket, szerintem ez azért így könnyűvé tette a dolgot. Gyerekként én nem éltem meg ezt a kívülállóságot, de azért a szüleimnek tudom, hogy azért ott így, ha nem is, hogy be kellett bizonyítani, hogy méltók vagyunk arra, hogy mi itt lakjunk, de ők nagyon-nagyon sokat tettek azért, hogy szerves részei legyenek a közösségnek. Pont édesanyám fogalmazta meg nem olyan régen, hogyha így visszatekint az elmúlt éveikre így apával, akkor az a kulcs kifejezés van, így akár így a párkapcsolatukban, vagy az életükben, hogy közösségszervezés. Akárha ezt a családos, mocorgós közösséget nézzük, akár amit Bükszent Lászlón csináltak, akár amit így családilag próbáltak nekünk így megadni, vagy a munkájuk kapcsán, mert édesapám ő egy idős otthonban intézményvezető, és ott is nagyon-nagyon sokat tettek mindketten azért, hogy ott egy élő közösség legyen, minőségi programok legyenek. Szóval nekik ez egy ilyen nagyon-nagyon meghatározó fogalom volt, és amikor ők oda költöztek a faluba, akkor valahol a lelkük mélyén szerintem volt egy ilyen szándék, hogy beszeretnénk csatornázóni, de lehet, hogy talán valami még többet szeretnénk ebbe a dologba is beleadni. És ez olyan mértékben alakult, hogy aztán ebből a mocorgós családi közösségből is egy csomóan költöztek ki oda Lászlóra, és az én nagynéném, ő irodalomtanár, a nagybátyám történelemtanár, ilyen kis művész lelkületű család vagyunk, mindenkit többféle hangszeren játszani, édesanyám gyógypedagógus, de hihetetlenül kreatív, akkor édesapám gyönyörűen tud fafaragni, meg nemezelni, mindenféle ilyen varázsos dolgokat, és érzékenyek voltak arra, hogy észrevegyék, hogy ebben a faluban mekkora erőforrás van. Nem csak az, hogy ott az erdő, konkrétan a mi házunk mögött nincsen kerítés, ahol felnőttem. Hát ott így kezdődik a bükk. Oszt-szevasz. És akkor így mész-mész kilométereket, mire Diósgyőrbe lyukadsz ki. És felsejlettek különböző mondák, legendák, dalocskák, ugye ez egy szlovák tót kisebbségi falu, és nagyon-nagyon sokáig, még az én gyerekkoromban is a nénik bácsi keverve beszélték így a szlovákot meg a magyart, és akkor a magyar mondatokba bele voltak csempészve szlovák kifejezések. Én is a szomszédban Marika nénihez paticskázni jártam át. Az azt jelentette, a paticska, azok a nagyon-nagyon pici gajak voltak, amiket a nyári konyhába a kis picike kis kályhába raktak bele, és akkor a lábbal törni a pici gajakat, ez volt a paticskázás például. És elkezdtek ezek gyűlni, gyarapodni, és azt hiszem, hogy most már 3 évvel ezelőtt, vagy 2 évvel ezelőtt így megszületett bennem az a gondolat, hogy hát ez így ne vesszen el. És született egy könyv, egy mondásmese könyv, ezekből a mondákból, receptekből, szokásokból, hagyományokból, amit ott a faluban a nagynéném, meg az édesanyám, meg még ott lakó barátok így összegyűjtöttek. Az egy falu ünnepély volt. és nem csak maga a könyv megjelenése, hanem utána azt követő évben az édesanyám még rendeztek egy ünnepséget, ahol ilyen falu táblákat avattunk föl, mert voltak ilyen hirdető táblák, de lettek szép hirdető táblák csinálva, akkor lett egy gyönyörű útelágazódós tábla is kifaragva, azt is így felavattuk, és akkor mindenki sütötte a diós süteményeket, és pont a COVID idején volt az, hogy elkészült a falunak a keresztútja, és az is olyan volt, hogy belerakta magát az, aki a fafaragó részét csinálta, én terveztem a valamilyen grafikát, meg motivumot rá, akkor jöttek a munkás emberek, akik ástak, akkor utána jött az, aki a kertészeti részhez értett, és hogy milyen növényeket tegyünk a keresztút köré, és hogy az utógondozás is, hogy mindegyik stációt egy-egy család befogadta, és hogy gondozzák ezeket a stációkat ott a falubéliek, hogy ezek mind-mind-mind olyan, nem jó szó ez, hogy eredmények, de hogy ezek most így a 20-as években történtek ezek a momentumok, és én azt gondolom, hogy ezek azért tudtak létrejönni és megvalósulni, mert hogyha a betelepülő gyűjtmentek, ők azt mondták, hogy ebben itt van érték, és hogy ez nagyon fontos, ami itt van, a közösség, az összetartás, a hit, a mondák, a hagyományőrzés, a sütemények, és akkor csináljunk ebből valamit, és tudjunk együtt ránézni, és lehet, hogy ez ilyen nagyképűen hangzik, én nem gondolom annak, de én azt gondolom, hogy meg úgy is látom, hogy a szüleimnek ebben elképesztően nagy eredményük, meg lelkük, meg keze munkája van.
Keveset hallok olyat, hogy ekkora összefogás és közösségi erő van a 21. században, tehát a mai napjainkban. Így hát városban ugye még kevesebb sokszor, de hogy faluról is azért inkább ez az ilyen elidegenedést hallom vissza, és főleg Pest melletti településeknek az alvóváros kifejezése, de hogy akkor, ahogy mondod, elég egy család akár, aki ezt felkarolja, és van erre energiája. Így a szüleidnek tudod, hogy mi volt a titka? Mi az, ami őket hajtotta, vagy ami energiát adott erre nekik?
Szerintem szuperhősök. Én rengeteget gondolkodtam ezen. Én fele annyi dolgot csinálok szerintem az életemben, mint amennyit ők így bevállaltak, és így nem értem, hogy ő nekik hogy volt erre idejük, lelkesedésük. Nem akarom túl idealizálni a dolgot. Nyilván a mi családi rendszerünk is tele volt szomorúsággal, teherrel egy csomó dolgot. Nem azt mondom, hogy nem jól csináltak, csak hogy nem úgy alakultak a dolgok. De egy dolgot kisgyerekként sose éreztem azt, hogy én mondjuk teher lennék. Tehát csinálták ezt a brutálisan sok mindent, és én ebből semmit nem éreztem, hogy mondjuk a munka fontosabb, mint én, vagy az, hogy a keresztútnál már mondjuk nagyok voltunk, de hogy bármilyen közösségi projekt, az nem volt fontosabb, mint mi, és hogy ezt azután csináltak, miután mi elaludtunk a testvéreimmel, hát őszintén fogalmam nincsen, de hogy gyerekként én ezt ilyen elképesztő varázslatosnak láttam, hogy ezt így hogy van ekkora teherbírásuk. És szerintem amúgy ez volt az egyik kulcs, hogy elképesztően erősek és kemények voltak, hogy ők nem engedték meg maguknak azt, hogy megtörjenek. Nem is az, hogy megfáradjanak, mert fáradtak sokszor voltak, de ez, hogy így végezetes kétségbeesés, vagy megtörés úrrá legyen rajtuk, én ilyet nem tapasztaltam rajtuk nagyon sokáig. Nyilván utólag visszanézve vannak dolgok, amiket így az ember megvizsgál, vagy elgondolkozik, hogy na vajon ezt én így szeretném-e csinálni, mi az, amit az én családomban tovább szeretnék adni, mi az, ami nagyon-nagyon nagy érték, és azt én szeretném megvalósítani, mi az, amit át szeretnék formálni. Biztos, hogy akit húgom, ők másképp élték meg ezeket a szituációkat, de nem tudom, hogy ők mit ittak. Reggel kávét, az biztos, de hogy ezen kívül meg szerintem ez valami olyan nagy belső erő volt, meg valami megmagyarázhatatlan hivatásvágy a részükről, amit még így eddig ezen el se gondolkodtam, de hogy nehéz is valahogy ezt is szavakba önteni nekem.
Hogy alakult a te pályaválasztásod? Hogyan fordult el a pszichológia felé?
nekem mindkét szülőm segítő szakember, édesapámnak alapvetően szociális munkás végzettsége van, meg azóta már szupervízor is, meg coach is, meg pszichodráma csoportvezető, édesanyám meg gyógypedagógus, logopédus, az ilyen dadogó terápiában ő ilyen eléggé nagyon otthon van, meg annak idején ilyen zeneterápiás utakon is kicsit képződött, még Kokas Kláránál, szóval ezt az egész ilyen lélektani irányt, meg közösségben dolgozunk, csoporttal dolgozunk, emberekkel foglalkozunk, ezt abszolút otthonról és tőlük hozom. És én nagyon-nagyon sokáig zenéltem, én hegedülni tanultam 14-5 éven keresztül, és a népzenei világ az engem mindig nagyon vonzott. Nagyon szerettem a népdalokat mind a mai napig, és volt egy csodálatos hegedű tanárom, aki nagyon-nagyon biztatott arra, hogy hát így ezzel kéne kezdeni valamit, és mindemellett még az irodalmat is nagyon-nagyon szerettem és kedveltem, úgyhogy így kitaláltam, hogy hát én magyar szakos tanár leszek, meg ének szakos tanár népi hegedű szakirányjal, és a Zeneakadémia is szóba jött, és akkor így nagyon rákapcsoltam erre az útra, érettségi évében, de valahogy a szüleim részéről, főként anya részéről mindig jött egy olyan gondolat, hogy ő azt látja, hogy én ennél szabadabb lélek vagyok. Hogy én, nekem kell egy bizonyos fokú szabadság az életemben, hogy az ilyen nagyon-nagyon keretezett, struktúrált dolgok, azok nem biztos, hogy az én utam. És akkor nyilván, mint minden 17-18 éves, hát ugyan már, mit tudhat én rólam az én édesanyám, tiltakozzunk ellene, de hát azért úgy voltam vele, hogy a pszichológiára nagyon magas volt már akkor is a ponthatár, és úgy voltam vele, hogy beírom elsőnek a lapra, ha az égiek is úgy akarják, akkor felvesznek, és akkor én azt egy jelnek veszem, és oda megyek, hogyha meg nem, akkor meg megyek Nyíregyházára zenélni. És felvettek végül, de nem bántam, mert az első évet én még Pilis Csabán tölthettem, a Pázmánynak ott volt a bölcsészettudományi kara még akkor, mikor én elkezdtem. Hát ez egy álomhely volt, hát ez a kreativitás, a Makovec épületek, a Koli egy csoda volt, kinyílt a világ, mindenféle közösség az utamba jött, de hogy ott is az alapképzésen annyira érdekes most így ebbe belegondolni, hogy én ott is a közösségi kapcsolódásokat élveztem, és szerettem a legjobbat, a szakot nem. Nagyon jó tanáraim voltak, nagyon sokat kaptam, de hogy én az alapképzés után én nem akartam mesterre tovább menni, mert azt éreztem, hogy ez nekem túl szögletes, túl kocka, hát amit anya mondott, hogy nem éreztem ebben ott akár mondjuk a zenét, vagy a művészeti irányokat, amik nekem nagyon kedvesek voltak, és így az alapképzés után azért elég erőteljesen elbizonytalanodtam, hogy jó-e nekem ez az út.
Mi az, ami meggyőzött arról, hogy ez az út mégiscsak jó lesz?
Történt egy nagyon érdekes momentum. Az alapképzés alatt, már 17 éves koromtól kezdve igazából, én nagyon gondolkodtam a szerzetesi hivatáson. A családra való vágy az nálam valahogy sose érkezett meg, vagy nem volt olyan intenzív, mint amit mondjuk így a barátaimnál, vagy a kortársaimnál láttam, és aztán elmentem hivatástisztázóra is. Itt egyetemen a Városmajorba jártam nagyon sokat, Szent Misére és az ottani gitáros közösséghez is csatlakoztam, és ott valahogy az bontakozott ki előttem, hogy lehet, hogy ez az én utam, és akkor az alapképzés után én a Szalízirennek a női ágába, a segítő Szűz Mária leányaihoz elmentem, és akkor ott meg is kezdtem a jelöltségi évemet. Ez egy viszonylag hosszú folyamat volt, tehát még rájuk találtam, megismertem őket. Nagyon izgalmas, hogy én alapvetően a Miskolcon ott így a Ferences rendel voltam kapcsolatba, de 18 évesen bérmálkoztam, és én akkor Boszkó Szent Jánost választottam Bérma Szentemül. Nekem már valahogy így ott így megvolt ez az irány, hogy én gyerekekkel akarok foglalkozni, és ifjúságnevelés, stb. Ez az egyetlen dolog amúgy, ami minden mai napig nem változott, és ilyen meggyőződésem, én ezt nagyon korán tudtam, hogy én gyerekekkel szeretnék foglalkozni, meg hogy erre nekem van valamilyen különös skillem, vagy adottságom, vagy szuperképességem, nem tudom, nagyon szeretek gyerekekkel együtt dolgozni. És hát van egy ilyen rend, aminek ez a profilja, hát ez milyen menő, elképesztően lelkesnek éreztem magamat, és az ismerkedési folyamat is nagyon-nagyon csodálatosan zajlott, nagyon szimpatikusak voltak a nővérek, és aztán végül én egy bőfél évet töltöttem ott közöttük, és akkor utána úgy döntöttem, hogy elköltözök. Nagyon sokan kérdezik tőlem, hogy mi volt ennek az oka, hogy ilyen viszonylag rövid idő alatt. Nem tudom szavakkal kifejezni, azóta se tudom összeszedni gondolatokba, hogy mi volt. Az csak jött ez az érzés, hogy nagyon tetszik, nagyon jó, nagyon tetszik a lelkiség maga, a szalézi lelkiség, de hogy nem biztos, hogy ez a forma az, ami által én ezt meg tudom élni majd a legjobban. És akkor utána elköltöztem albérletbe, elkezdtem dolgozni egy gyermekpszichiátrián, és hát ott ilyen ősrobbanás következett a lelkembe. Mindentől eltávolodtam. Ott egy ilyen nagyon erős tagadási fázis alakult nálam.
Ez ott a pszichiátrián jelenlévő problémáknak volt köszönhető?
Nem feltétlen. A munkakörnyezetnek, ezt tudom, ez most lehet ilyen nagyon rosszul, vagy akár bántóan hangozhat, de nekem bármennyire is azt éltem meg, hogy hú, egyetemen nyílt ki a világ, a munkahelyen nyílt ki nekem valójában a világ. Mert az egyetemen mégis valahogy megtaláltam a hasonszűrű embereket, akivel hasonlóan gondolkozunk, azért kb. Hasonló az értékrend, és a munkatársaim meg a szöges ellentéteim voltak. Nagyon másképp gondolkodtak a világról, a hitről, családi rendszerekről, az emberekről úgy általában, és én csak álltam és pillogtam, hogy így hol voltak eddig, vagy hogy ezek miféle UFO-k, és aztán kiderült, hogy én vagyok az UFO, mert hogy én növekedtem egy nagyon-nagyon biztonságos és védő burokban, és ott az így egyszerre kipukkadt, és eltűnt ez a védelmező burok, és én eszköztelennek éreztem magam. Most akkor én itt mit mondok? Hogy teremtek kapcsolatot? Bevállalhatom az én gondolataimat? Nem vállalhatom be? Furán néznek rám, ez most jó, nem? Annyira bizonytalan voltam saját magamban, akkor még az önismeretemnek viszonylag az elején jártam az önismereti utamnak.
Hát meg nagyon fiatal is voltál.
22 éves igazából, igen.
És egyébként így a kollégák, csak úgy így el tudjuk képzelni, ilyen kiábrándultak voltak, és akkor te voltál a lelkes, akire legyintettek, hogy nem tud semmit.
Így van, alapvetően ez is nagyon az elején jellemző volt, és nagyon-nagyon drámai volt, amikor én a 2 éves munkaviszonyom végén rájöttem, hogy én is ugyanúgy megsavanyodtam és megkeseredtem, mint ők. És hogy ez így nincsen rendben, 20 pár évesen, hogy ugyanazok a mondatok jelennek meg, ugyanazok a gondolatok, ugyanúgy nem érdekel, csak kapjam meg a pénzemet, ugyanúgy a túlélésre megyek, eltűnt a lélek és a lelkesedés. Szerintem ez teljesen normális, vagy minden munkahelyen szerintem az első időszak az erről szól, hogy fú, itt most megváltom a világot, és akkor utána jön a realitás. De hogy én azt gondolom, hogy egy olyan közegben, ahol a régebb óta ott dolgozó emberek megtalálták az egyensúlyt, a realitás és a csillogó-villogó idealizációs helyzetek között, ott azért ez hosszú távon meg lehet ebben maradni. Ez nem az a közeg volt.
Szögecki Sára pszichológussal és komplex művészetterapeutával Tóth Enikő beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időben hallhatják. Lélek hangja.